Elsősorban arra lennék kíváncsi, Berec úr, hogyan kapcsolódnak össze a mesék és a harangok?
Egy az, hogy a mese olyan, hogy a világon mindent bekebelez, nincs olyan jelenség, amivel ne tudjon foglalkozni, csak időt kell neki adni. Majd aztán a mesterséges intelligenciáról is, ami egyelőre egérutat kapott, majd arról is szólnak mesét, csak győzzük kivárni. Előbb majd viccek szólnak róla, aztán jön egy szélütött ember, az majd egy befoglalja, az már mese lesz. A harang nagyon alkalmas arra, hogy mesét indítsanak róla, mert valószínűtlen és páratlan szépségű hangszer. Titokzatos, mert fenn van a tornyok tetejébe, érthetően messze hangzóan beszél, soha fölöslegeset nem mond, és most jön a rendkívülisége, hogy a szomorú ember bánatát tengermélységűvé, a boldog ember örömét égi magasságúvá, ugyanazzal a hanggal meg tudja tenni. Úgy tudja igazítani az embert. Ugyanazon a hangon, mikor az embernek bánata van, az hihetetlen mélységű lesz. Mikor öröme van, felröppen az égbe. És amúgy meg a hangja is ezerféle. Egyetlen haranghangban ezerféle hang van. Ez az a hangszer, amelyik együtt örül népével, és együtt tud sírni vele, és szól, ha ellenség jön, és hát bizony régen, és még ma is vannak olyan harangozók, erősen hiszik, hogy a határból a jégverést el tudják űzni harangszóval. Tehát rendkívüli és mesére alkalmas hangszer.
Az öröm, a bánat, a változatosság, ezek egy velege, vagy valami teljesen más ösztönözte akkor arra, hogy körbe fényképezze a magyarság harangjait?
Engem az vezérelt, hogy egy filmtervet készítettem Covid alatt, unalom ellen. Árpádkori templomokban énekeltem, és az egyes freskókról mondtam egy-egy kis rendhagyó történetet és a megfigyeléseimet. Rákaptam a tornyokra, nem eresztettek ezek a sötét 600-700 éves tornyok, és az egyiknek a tetejébe, mikor felkúsztam, csodát láttam. Az 1400-as évek végéről való harang belsejében, a sötét paláston belül egy fényjelet láttam. Hát kiderült, hogy ez a harang, ez 500 éve működik, végzi a feladatát, szolgálatát, és az alatt a harangnak a szíve, vagy másképp a harang nyelve, ütője, árkot vájt, és fölfény lett az a hely. És egymáshoz búvó árvákat, didergő árvákat formázott, volt rá ideje, mert 500 év alatt már ki lehet találni egy valamire való kompozíciót, és tűzfényénél vannak ott. Tehát ez engem úgy átjárt, mint az áramütés, és mutattam barátaimnak, mindenki el volt telve, és bizonytalanodva, hogy ez mégis milyen technika. Hát mondom, milyen harangtechnika. Olyan, mint egy olajfestmény messziről. És elkezdtem gyűjteni ezeket az alakzatokat, és tulajdonképpen rájöttem, hogy én az ünnepeink jelét gyűjtögetem képsorba. Azt, hogy még vannak ünnepeink, és hogy ennek ott fenn a torony tetejében jelei vannak. A haranghang fényjelei. Itt tehát az egész szubjektív, és egy sokkal nagyobb témába szaladtam bele akaratlanul. Na hát ez a közepe az én kis kiállításomnak.
Vannak eltérések a harangok között, akár Székelyföldön, akár Magyarországon, akár Felvidéken, vagy Kárpátalján?
Harangöntő műhelyek voltak, Erdélyben nagyon sok volt, például ami Brassóból áradt széllyel, sok székelyföldi harang, olyan, amit ott öntöttek, aztán Felvidéken nagyon sok van, amit Pozsonyban, vagy Kassán, úgyhogy megvoltak ezek a központok, némelyik harang igen messzire elkerült. Nagyváradon is volt híres harangöntő. Általában Erdélyben legjobban a szászok végezték ezt a harangöntést. Engem nagyon érdekelt viszont azok a Nógrád megyei harangok, amiket úgynevezett kontárharangoknak hívnak. A harangtudomány egy kicsit le is nézi őket, de én meg nagyon szeretem őket. Mert például Csécsén, mikor a török egy majd 100 évre, egy olyan 70-80 évre visszavonul Gömör és Nógrád területéről, előjönnek a mocsarakból az emberek, meg a barrangokból. és ahogy meszelik a templomot, újjáépítik a falut, eltemetik a halottakat, egy tempóba harangot is öntenek. Na de hát szakember sehol nincs, csak a falu eszének szólnak, Jóska bácsinak, maga látott egyszer 10 kilométerről elmenni egy harangöntőt, hát most maga kell kiöntse a harangot. És akkor én finom kis hörcsögöt, meg ürgét sütöttek neki, mert abban az időben más nem nagyon volt, kis vadhagymával, és ösztönös anyagismeretre, emlékeire építve megöntötte a harangot. Ezek a kontárharangok, ezen van először magyar felirat. Csécsén például 1607-ből. És a falu szó olyan, hogy az elbetű hátra lép, visszafelé lép. Na de ki tud ezen kacagni, mikor a remény így indult meg?
Beszélgessünk arról is, hogy honnan jön a kiállításnak a címe, a szívverés a magasban, illetve eddig hol volt ez látható?
Adta magát, hogy ünnepeink évgyűrűje, a harangok életjele, ott van bent, a paláston belül. Olyan az, minthogyha a mellkasán belül kutatna valaki. A harang mellkasa az, mert ha a nyelvet szívnek is mondják, nagyon szép szónak tartom, az egyben azt is jelenti, hogy él még az emberekben, egy-egy közösségben, az ünnepre való hajlam, az, hogy ki emelje a fejét a hétköznapokból. Mert a harang, mikor él, akkor az élőket hívogatja, a halottakat elsiratja, a villámokat megtöri. Figyelmeztet, hogy tűz van, hagyd ott a ágyadat, azonnal gyerünk, egy vödör vízzel szaladja merre a többi. Ha árvíz van, irány a gát, tehát ez az ő életjele, ez a fényfolt ott belül. Na hát adta magát, hogy szívverés legyen, mégpedig nem itt, hanem a teremtő és az ember közt. Ott fent valahol.
Mekkora elégtétel az ön számára, hogy eljut a szívverés a magasban kiállítás Csíkszeredába is?
Nagy elégtétel, magam se hittem volna egy ideig, hogy ebből lesz valami. De hát akiknek mutattam, barátok, szakemberek, mind löbdöstek előre egy nekem ismeretlen úton. Ez most Kassán, Beregszászon, Kolozsvárot, nem sokára Csíkszeredán, Zentán, Lendván és Bécsben látható ez a kiállítás. Ha minden igaz, a lendvai Zalaegerszegre megy tovább, a bécsi pedig Berlinbe. De várja egy harangmúzeum a holland határon, Németországba. Úgyhogy ezt aztán a fene gondolta volna. Megindul a maga útján a szívverés.